kedves hallgatókat, ez itt egy újabb Mi a Fem epizód. Antónia csak lélekben van velünk, viszont itt van vendégünk Lazaridis Georgina. Üdvözlünk!
Szia, sziasztok!
És én pedig Luca vagyok. Úgyhogy a mai nap rendhagyó lesz, mivel ti küldtétek a kérdéseteket, és ezáltal ti is be fogtok egy kicsit vonódni az epizódnak a szerkesztésébe. És hát ez egy jó nagy téma, ez a fogamzásgátlás lesz, úgyhogy először megkérem Gina vagy Gina?
Ahogy szeretnéd.
Ginát, hogy mutatkozz egy kicsit be, hogy mivel foglalkozom, mert megírtam, hogy szakértővel fogunk beszélgetni.
Jó, szuper. Sziasztok, én Lazaridis Georgina vagyok, és termékenységtudat oktató vagyok, ciklusszinkron oktató, valamint női hormonegyensúly tanácsadó. Igazából három fő területen van, amivel foglalkozok. Az egyik az ugye maga a természetes családtervezés, tehát ugye ez a negatív része a fogamzásgátlás, a pozitív pedig a babatervezés része, és akkor igazából minden témámnak az alapja, a témakörömnek az alapja a ciklusfigyelés. A ciklusfigyelést használjuk ugye a fogamzásgátlás, a babatervezésre, valamint a hormonális egyensúlytalanságoknál esetleg ugye vannak ilyen programjaim, akkor is a vendégeknél ezt használom a nyomonkövetésre, az állapotnak a nyomonkövetésére. És a harmadik nagy témám, az a nagy szívszerelmem, ez a ciklus szinkron, amikor ugye az edzést és az étkezést és ugye az életmódunkat a ciklusunk megfigyelése által ehhez igazítjuk, és ezáltal ugye sokkal-sokkal jobbak lehetünk mindenben, az élet minden területén.
Uh-huh. És erről pont tegnap hallgattam egy podcastet, hogy kicsit képbe kerüljek, no. És ez a négy évszak felosztása a ciklusnak?
Van az a része is alapvetően. Igen, ugye ott az van, hogy a menstruációs fázis az a tél, aztán jön a tavasz, a follikuláris fázis, ovulációs a nyár, és akkor a luteális a belső ősz. Igen, abszolút ez a megközelítés is él, de itt azért picikét így jobban a hormonális hátterébe belemegyek, és akkor kicsit jobban így az egészség és a táplálkozás része az uh-huh. mérvadóbb.
És kik szoktak hozzád fordulni? Tehát, hogy tanfolyamokat szervezel csoportosan, egyénileg, vagy konzultációt? Tehát ki az, aki úgy
minden.
Jön?
Mindent, amit elmondtál. Pont most is egyébként egy konzultációról jövök. És szoktak lenni nálam egyéni konzultációk, akik mondjuk hormonális egyensúlytalanságokkal küzdenek, akkor kettő nagy tanfolyamon van, az egyik ugye maga a termékenységtudat tanfolyam, ez ugye a természetes családtervezés tanfolyama, itt tanítom a fogamzásgátlást és a babatervezést, és akkor a másik tanfolyamom az pedig a ciklus szinkron tanfolyam, és itt pedig személyedzők is szoktak hozzám jönni, valamint ugye esetleg fogyni vágyó, vagy csak a saját testükkel együtt dolgozni vágyó nők.
Uh-huh. És akkor gondolom úgy szokott kezdődni ez a konzultáció, hogy elmondják, hogy mi az ő, egyrészt mi a céljuk, másrészt meg, hogy mi a történetük, tehát hogy egy ilyen fogamzásgátlás hisztorival indítanak, hogy én mindig is így védekeztem, stb. Tehát, hogy van egy ilyen feltérképezés.
Mindenféleképpen van, ugye az étkezés mellett és feltérképezése az életmód mellett. Mindig két témakörön van, az étkezés, életmód, és akkor van a ciklus témakör, uh-huh. és ott egészen onnantól kezdve, hogy mikor volt az első menstruációjuk, onnantól kezdve a mai napig megbeszélünk mindent, és akkor én úgy látom az ő kis menstruációs ciklus történelmüket, hogy ugye nem mindegy, hiszen akár egy fogamzásgátlónak is lenyomata lehet a hormonrendszeren, és nem mindegy, hogy miért kezdtük el szedni, nem mindegy, hogy mikor kezdtük el, nem mindegy, hogy mikor jött meg az első menstruáció, és ahhoz képest mikor kezdtük el szedni. Tehát, hogy rengeteg olyan kis apróság van, amit meg kell kérdezni ilyenkor. Igen.
Ez nagyon érdekel.
Aha, és érdekes is.
Igen. Most, ahogy így feltetted ezeket a kérdéseket, közben így végig zongoráztam a fejemben, hogy mikor jött meg először, mit szedtem, mit nem szedtem, és például nekem ez úgy indult, hogy édesanyám gyógyszerész, és érdekes módon, vagy pont logikusan, ő lebeszélt a fogamzásgátló tablettáról, tehát ő azt mondta nekem, tínédzser koromban, hogy próbáljak meg egy másik alternatívát keresni erre, viszont én olyan nők körülött szocializálódtam, akik mind fogamzásgátló tablettát szedtek valamelyik életszakaszukban. És ennek kapcsán rengeteg kérdés érkezett, úgyhogy ha nem bánod, akkor én most ezzel indítanék, mert okay. A hormonális alapú fogamzásgátlásnak szerintem ez egy ilyen nagy,
igen,
domináló.
Igen, meg a mi generációnk az abszolút már a hormonális fogamzásgátló tabletteknek a generációja, hogyha van ilyen, mert ugye volt, ugye az 50-es évek elején elkezdődött egy ilyen hullám, akkor ugye pofozgattak rajta, hogy egyre jobb legyen, akkor jött ugye a 70-es években is egy ilyen hullám, aztán utána pedig így a 90-es, 2000-es években, és akkor így nálunk szerintem csúcsosodott ez ki, és tényleg te szerintem inkább a 20-as éveidbe vagy, én meg a 30-asba, de teljesen mindegy, de hogy így a mi generációnk az, ahol azt látom, hogy tényleg, amikor fogamzásgátlásról beszélünk, akkor az első gondolat az a hormonális fogamzásgátló tabletta.
Így van, így van. És hát ennek sok oka lehet, hogy miért, de én is azt érzem, hogy ez volt a norma, tehát, hogy ami körülvett, és csak olyan barátnőim nem szedtek fogamzásgátló tablettát, akiknek olyan állandó betegsége volt, ami ezt lehetetlenné tette gyakorlatilag. Úgyhogy én akkor kérdezek is, így a hallgatók nevében, sokan kérdeztek arról, hogy milyen hátrányai vannak a fogamzásgátló tablettának. Például azt kérdezte az egyik hallgatónk, hogy durva aknék ellen kezdtem el szedni a tablettát, gyönyörű lett az arcom, félek, mi lesz, ha abba hagyom. És ez többször visszajött, mint narratíva, hogy valami másra írta föl az orvos, pattanásra, menstruáció szabályozásra, stb. És ott van a félelem, hogy mi lesz, hogyha abba akarja hagyni az illető.
Igen, na most, azt itt most két dolgot előtte, még mielőtt ezt megválaszolom, elmondom, mert úgy lesz szerintem egy jó háttere, felépített háttere a válasznak. Az egyik az, hogy maga a hormonális fogamzásgátló tablettek, ugye ezek külső hormonokat visznek be, vagyis viszünk be a szervezetbe, és ezáltal teljesen lekapcsoljuk a saját agyalapi és petefészkünk közötti kommunikációt, ami ugye maga a menstruációs ciklus. Ez nincs, jó? Úgyhogy ezt így alapnak így tudni kell róla, és akkor a másik pedig az, hogy van egy 2015 vagy 16-os nyilatkozat, ez az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Szövetsége, ők mindig kiadnak valami jó kis nyilatkozatokat, és ők mondták azt ki, hogy nem javasolják se hormonális aknékor, se menstruációs ciklus beállításra, mire szokták még adni. Semmire nem javasolják, csak fogamzásgátlásra és endometriózisra, vagy hogyha akkora nagy fájdalmak vannak, ugye az is ugye endometriózis lehet a háttérben olyankor, menstruációs vérzésnél, hogy tényleg kibírhatatlan. Jó, tehát innen induljunk ki, úgyhogy itt, és akkor a kérdésedre válaszolva, tudni kell azt, hogy ugye erről nem is szoktunk beszélni, hiszen ez csak megtörténik a tini lányokkal, hogy belépünk a pubertás korba. Na most a pubertás kor az egyébként jóval az első menstruáció előtt kezdődik, körülbelül azért egy ilyen 2-3 évvel. De hogy az a látszatja, amikor megjön ugye az első vérzés.
Oké. Okay.
Ekkor mi történik? Ekkor ugye az történik, hogy az ovuláció és a menstruáció szépen felváltva történik, és akkor a ciklus az megy körbe-körbe. Ekkor aktivizálódnak jobban a fagyútermelő mirigyek. Mivel, hogy pubertáskor előtt, ugye nem nagyon van arról emlékünk, hogy bárkit elöntött volna a zakri, a hormonális akné, vagy bármi ilyesmi. Igen, és akkor amikor a hormonális fogamzásgátló tablettet aknéra elkezdjük szedni, vagy hormonális bőrproblémákra, akkor az történik, hogy leviszi egy ilyen pubertáskor előtti szintre a tabletta, a fagyútermelést.
És wow.
Igen, ugye tehát ez nagyon-nagyon sokban függ attól, hogy azok a tablettek konkrétan mit tartalmaznak, tehát hogy inkább ösztrogén, szintetikus, inkább progesztin, tehát hogy ez ugye ettől teljesen függ, de hogy gondolom ugye az orvos akkor tudta az adott kérdezőnek, hogy mit adjon, és természetesen akkor megszűnnek a pattanások, viszont attól még a probléma gyökere az korán sincs sajnos kezelve, mert vissza fognak térni, hiszen gondolj csak bele, ez olyan, mint amikor ásunk egy lyukat, vagy nem tudom, van egy nagy lyuk a tetőn, és akkor rárakunk egy ilyen kis picike szőnyeget, vagy valami kis pici apró valamit, hát ott a nagyját azt ugye felfogja, de a probléma nem oldódott meg, tehát az lejár egy idő után, és akkor ugyanott lesz a probléma, az eső ugyanúgy be fog esni. Úgyhogy igazából sajnos vissza fog térni ez. Érdemes inkább ugye a gyökér okával ennek foglalkozni, ami elég sokszor akár ugye együtt jár egy ilyen hormonális egyensúlytalanság ugye magával az inzulinrezisztencia, aztán PCOS-sel, ami egyébként nagyon sokszor a bélrendszer egyensúlytalanságában is keresendő itt a probléma. Uh-huh. Tehát érdemes
ezt fel kell deríteni.
Abszolút, és ez idő. Tehát, hogy tudod...
És pénz is sokszor.
Igen, de az a tapasztalat, hogy hosszú távon megéri. Tehát, uh-huh. hogy igen. És a pláne az egészbe, és nem riogatni szeretnék senkit, de úgy gondolom, hogy akkor vagyok hiteles, ha ezt is elmondom, hogy van olyan eset is, amikor behagyjuk a hormonális fogamzásgátlót, ha akné miatt szedtük, és ugye megörül egymásnak az agyalapi mirigypetefészek, és ugye amikor megörülünk egy rég nem látott vendégnek, megérkezett egy hosszú útból, akkor mit csinálunk? Akkor ölelgetjük, puszilgatjuk, egész nap vele akarunk lenni, és akkor túltermel.
Oh,
jó, értem. Úgyhogy ilyenek.
Értem. És maradjunk még ennél picit ennél az abbahagyás sztánál, hogy, és ezt én is hallottam, pedig soha nem szedtem fogamzásgátló tablettát, hogy sokan amiatt aggódnak, hogy utána nehéz lesz a teherbeesés, és ezzel kapcsolatban is volt egy ilyen kérdés, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogyha az ember szeretne családot tervezni, mennyire gátolja ezt a fogamzásgátló tablettát, hogy áll vissza egyáltalán a háztartásunk, igen.
Aha. Igen, ugye például a termékenység tudattal folyamon ott több kérdést fel kell ilyenkor magunknak tenni, ezt is tanítom, és az egyik közülük az, hogy ugye hány éves korba kezdtük el szedni, tehát ezeket a kérdéseket, amiket most el fogok mondani, ha megválaszoljuk, akkor tudunk kapni abszolút egyére szabottan egy képet, hogy vajon vissza fog-e térni, vajon milyen, hogyan fog visszatérni, és a többi. Úgyhogy ezek közül a kérdések közül ugye az, hogy mikor volt az első menstruációs ciklus, az a tapasztalat, hogyha 13 éves kor előtt jelentkezett az első menstruációs ciklus, akkor az viszonylag könnyebben fog helyreállni hormonális fogamzásgátló után, de hogy itt is van egy olyan kritérium, hogy ha 13 éves kor előtt, tehát ilyen 11-12 évesen jött meg először, akkor kell egy ilyen, hát 2-3 év, amíg ugye stabilizálódik ez a kapcsolat, hiszen ez is egy kapcsolat, tehát ugyanúgy, mint amit az előbb mondtam, és addig ugye fennállhat a veszély, hogy rendszertenek a ciklusok, ekkor nem szabad beleavatkozni például hormonális fogamzásgátlóval, mert utána sokkal nehezebb lesz uh-huh. ez a kapcsolat. Hogyha 13 éves kor után jött meg először az első vérzés, akkor viszont számíthatunk arra, hogy kicsit instabilabb lesz maga a ciklus, ez nem azt jelenti, hogy bármit félni kell, vagy bármi probléma fent el, viszont ott azért egy ilyen 4-5 évet azért arra kell hagyni, hogy ez kialakuljon, tehát akkor ott arról beszélünk, hogy mondjuk 14 évesen jött meg, mondjuk 5 év, az mondjuk 19 éves korunk előtt nem érdemes elkezdeni a tablettát szedni például ilyenkor. Mert hogy akkor ugye beleszól ebbe a kialakulásba, és már is ugye bezavar, és ott ráadásul ugye nem mindig rendszeres maga a ciklus az első, akár 5 évbe. Uh-huh. Úgyhogy ezeket érdemes tudni, ez, hogy megválaszoljuk. Ezen kívül ugye azt is érdemes tudni, hogy miért kezdtük el szedni, ez ugye a másik kérdés. És akkor, amit még érdemes, hogy milyen panaszaink vannak alatta, oké, ez is abszolút ugye enyéni, és akkor ugye a baba tervezésre, meg hogy a teherbeeséssel kapcsolatban milyen esélyek vannak utána, én azt szoktam mondani, hogy 6 kötőjel 12 hónap kell azért, hogy felturbozzuk, vissza, úgymond tápláljuk a szervezetet, mert hogy például a hormonális fogamzásgátló, például a bérrendszert nem, tehát egy olyan állapotba sodorja, ami nem biztos, hogy helyesen tud utána egy magzat fejlődni. Tehát erre egyébként vannak kutatások, és igaz, nagyon-nagyon kevés, de van, és magával a bérrendszerbe, tehát sokkal például nagyobb esélye lesz, akár IBS kialakulásának, akár SIBO, kontaminált vékonybél szindróma, ilyen dolgoknak, és emellett pedig B vitamin deficitet okoz, és C-vitamin? Igen. B-vitamin és magnézium deficitet okoz. Szóval ezeket ugye, hogyha szeretnénk egy kis babát, akkor annak gyönyörű otthont varázsolunk kívül, amikor várjuk. De ugye mielőtt ugye megfogan, azért szép otthont kéne neki varázsolni belül is. Úgyhogy ezért érdemes azért egy 6-12 hónappal előtte. És akkor szépen táplálkozással, vitaminokkal, ásványi anyagokkal ezt fel tudni gondolni.
Uh-huh. És rákészülni valami. Egyébként ez érdekes, mert pont az egyik kérdést is ütötted egy másik kérdést, hogy hogyan, tehát amikor erre felkészülünk, akkor végig kell azt gondolni, hogy miért kezdtük el szedni ezt a fogamzásgátló tabletát. És az egyik hallgatónk pont ezt kérdezte, hogy a gyógyszeripar, illetve a nőgyógyászok hogyan befolyásolják az ajánlott fogamzásgátló módszereket. Tehát van-e ebben egy olyan gyakorlat, hogyha én nőgyógyászhoz fordulok, akkor megvizsgálja az életkoromat, stb., és akkor ezt és ezt ajánlja. Tehát én gyakorlatilag befolyásolva vagyok ilyenkor, vagy felsorolja az opcióimat. Aha.
Hát figyelj, én ugye nem vagyok nőgyógyász, én csak így a saját tapasztalataimról, meg ugye a vendégektől, amiket hallok, arról tudok igazából nyilatkozni. Ugye az a tapasztalat, meg ugye azt gondolom, hogy úgy kéne, hogy legyen, hogy ugye mindenképpen egy nagy labor, vérképet nézetni, tehát hogy akkor ugye a dohányzás is egy rizikófaktor lehet, akkor a különböző esetleg máj betegségek, például én, nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, de hogy nekem van egy tumor a májam mellett, ez egy jó indulatú tumor, de hogy ugye ez az ösztrogén hatására alakulhatott ki a szervezetembe, és én ezért most már nem is javallott, hogy szedjek, nem is akarnék egyáltalán, Isten ments, de hogy szedjek hormonális fogamzásgátló szereket használjak, és úgyhogy tudni kell a hátteret. Tehát azért azt érdemes olyan orvost keresni, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan orvosok, akik szépen alaposan ezt kivizsgálják, és akkor az adott kivizsgálás mellett pedig ugye meg lehet beszélni, hogy milyen opciók lennének a jók, és ugye általában itt főleg akkor, hogyha még valaki nem szült, akkor általában olyan hormonális fogamzásgátló tabletta szokott lenni az opció, meg mondjuk akár a hüvelygyűrű. Uh-huh. Mert ugye a spirált azt ugye már szült nőknek szokták javasolni.
Uh-huh. Uh-huh. Igen, és hát tulajdonképpen jó, ez kát. Szóval, hogy a fogamzásgátló kapcsán mindig csak nőkről beszélünk, és ez tényleg pár évtizeddel ezelőtt egy óriási forradalom volt, hogy a nők kaptak egy olyasfajta önszabályozó rendszert, hogy igenis azt tudták mondani egy gyerek, két gyerek, nulla gyerek, stb. Után, hogy nem szeretnének. És volt egy ilyen szabályozási rendszerük, önrendelkezésük a testük felett, tehát ez tényleg egy forradalmi találmány. Viszont azóta már eltelt jó pár évtized, és sokan fordulnak avval a jogos kérdéssel a gyógyszergyártók felé, hogy mi a helyzet a férfi fogamzásgátlással, és hogy miért mindig a nők testébe akarunk beleavatkozni ilyen-olyan gyógyszerekkel, hormonokkal, földugható, felszúrható, beilleszthető, felaplikálható történetekkel. Nyilván ott van az óvszer, de hogy férfi fogamzásgátló tablettáról például mit tudhatunk, hogy áll a helyzet?
Úgy áll a helyzet, hogy erre egyébként voltak próbálkozások, csak hát a férfiak azért, ők azért nem olyan elfogadóak szerintem, mint mi ebből a szempontból, tehát nem fognak fejet hajtani egy olyan dolog mellett, hogy például a próbálkozások azok így szóltak, hogy szerintem egy ilyen 2014-5-6 körül lehettek, elkezdték szedni ugye kipróbálásra fogamzásgátlót, és hát csökkent a libidó, akkor depresszió, tehát hogy amik amúgy nálunk is abszolút jelentkezhetnek, és például nálam szinte az egész skálája jelentkezett az alatt, a 14 év alatt, de hogy ők azt mondták, hogy hát igazából, hogyha ez nem az életemen múlik, hogy azt mentse meg, akkor én ezt köszönöm, de nem kérem.
Wow. Tehát ezeknek a mellékhatásai tulajdonképpen
igen.
Elriasztották
hát a... Igen, és akkor ők úgy vannak vele, hogy akkor hát miért szedjék egyáltalán, hogyha ez nem életveszély, tehát hogy nem az életüket menti meg. Úgyhogy hát ezen érdemes elgondolkodni.
Igen, és pont itt is írták, hogy libidó csökkenés tapasztalta a fogamzásgátló tabletta miatt, és hogy ez is egy ilyen, hát nagyon-nagyon jelentős probléma, tehát hogy az ember sokszor belemegy, és elkezd szedni gyógyszereket, de hogy vajon teljesen tisztában van-e ezeknek a mellékhatásával, és hogy amikor elkezdi tinédzserként szedni, akkor ugye az ember még sok mindent nem is tud úgy érzékelni, hogy igen, ez most ténylegesen milyen hatással lesz az életére.
Persze, meg az is tudod, hogy nem is gondolná, hogy attól van esetleg. Tehát, hogy például nálam ez volt, hogy annyira megszoktam, hogy egy ilyen mint egy ilyen vitamin, vagy nem tudom most mihez hasonlítani, de hogy így az életed részévé válik x idő után, ugye te nem szedted, úgyhogy nem tudod, szerencsére. És ugye már nem is feltételezed azt, hogy bármilyen probléma, ami esetleg később az évek során jelentkezik, az mondjuk ahhoz köthető akár. Nekem voltak ilyenek, utólag egyébként, bár belátom, hogy igazából nekem is lehetett volna annyi eszem, hogy nem kezdem, én 18 évesen kezdtem el, és én epilepsziás voltam végig, tehát én 17 éves koromban hagytam abba az epilepszia gyógyszert, és nekem durva pánikrohamaim lettek az első, hát ilyen 2-3 évben, fogalmam nem volt, hogy amúgy mi az, meg így elviseltem, Xanaxot szedtem, meg, tehát így volt ott minden. Aztán utána jött a hüvelyflóra felborulás része, ez ilyen, hát az is volt egy ilyen 3-4 év, szóval, hogy igen, voltak ilyen
kis... Igen, akkor kis, bőven igen, voltak mellékhatások.
Igen, és ugye azért, hát tehát, ilyen, nekem nem volt libidó csökkenés, én nem tapasztaltam, de ugye nagyon sokan erről is beszámolnak. Ja, migrén. Nekem rendszeresen volt migrénem, hát egy ilyen 2-3 havonta, és akkor ez a sötét szoba, eső cseppeket kellett hallgatnom, hogy esik az eső a YouTube-on, és tudod, ez a hányinger, minden ilyesmi. Azóta, hogy abba hagytam, nincs. Tehát, hogy tényleg nincs. Úgyhogy, meg az összes többi nincs, amiről beszéltem.
És akkor tudunk bármi jót elmondani, hogy kimaradtam bármi jóban.
Figyelj!
Én
azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hogy nagyon kényes kérdés, a másik pedig az, hogy én annak a híve vagyok, és én azért is csinálom, amit csinálok, mert el kell mondani, hogy a hormonális fogamzásgátló szerek vannak, lehet őket használni akkor, hogyha ez és ez, megvan-e, le van ellenőrizve, nyomon van követve, stb. 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 De a mérleg nyelve azért valamennyire egyenlőséget kell, hogy mutasson, igaz? Tehát el kellene azt is mondani, ahogy mi most megtesszük, hogy vannak hormonális, hormonmentes, hormonoktól mentes fogamzásgátlási lehetőségek, amiről sokkal kevesebbet hallunk, amit ugye egy ilyen misztikum is övez, úgymond, hogy úristen, semmi nem lehet olyan biztos, mint a tabletta, vagy a hüvelygyűrű, és hogy hát te csak ezt használtad, te természetesen védekezel, ó, hát az bármikor terhes lehetsz. Na, én ezt nagyon jól tudom, mert ez mielőtt ugye a bajtom a gyógyszert, nekem azért elment egy évem, egy ilyen fél egy évem arra, hogy ezt a skálát így szépen körbejárjam, úgyhogy voltak ugye hát olyan éjszakák, amikor leginkább a YouTube volt, nem az alvás, ugye a keresés, meg az internet, meg tényleg minden, mert hogy annyira hihetetlen az, amikor egy ilyen gyógyszeres, hormonális környezet, hormonokat szedő háttérből jössz, ami ugye alapvetően a mi generációnk háttere, hogy tényleg van más lehetőség. És van, és szerintem csak ennyi a dolgunk, hogy mind a két oldalt úgy mond, tehát hogy nem is kell ennek két ellenpontnak vagy ellenoldalnak lennie, hanem szépen rakjuk be oda a dobozba mindegyiket, és mindenki kiveszi azt, ami neki kell belőle. És lehet, hogy te azt vetted ki, hogy hormonoktól mentesen védekeztél, én a gyógyszert kivettem, valaki más ezeknek a variációit veszi ki. Igen. Tehát, hogy szerintem Igen. ez a lényege, tehát hogy nem is az, hogy most elmondjuk a mellékhatást, mert egyébként a hormonoktól mentes dolgoknak is lehetnek. Ugye vannak hátrányai, abszolút, tehát én mindig elmondom a termékenységtudattal folyamon is, hogy van abszolút hátránya, azt majd el is fogom mondani, hogy mik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak ennyi a tájékoztatás, és az, hogy legyen egy tudás, hogy ne legyünk úgymond vakon tartva, hogy csak egy megoldás létezik, mert hogyha megvan a tudás ugye az választás, és a választás pedig szabadság, ennyi.
Igen, 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 hogy látod az egész palettát, és úgy tudod igen. azt mondani. És nem is muszáj, hogy ez megint csak olyan, mint a bringások, vagy autósok, vagy nem tudom, hát néha lehet, hogy biciklizel, néha meg autóval mész valahova, igen. tehát hogy életszakaszonként is változhat az, hogy éppen Abszolút. Mi az, ami neked kedvez. Egyébként a hormonmentes fogamzásgátlásnál még azért oda tartozik az óvszer használat is, és nagyon sokan írják azt, hogy ez most egy megjegyzés lesz, ezt felolvasom uh-huh. szó szerint, hogy a férfiaknak figyelnie kéne az óvszer használatra, azt érzem, hogy le sem szarják, és nekem ez mekkora felelősség, viszont a nőket stigmatizálják az abortuszok miatt, miért kell sok férfinek könyörögni, hogy húzzon óvszert.
Igen, ugye ezzel kapcsolatban, tehát igen, ez egy olyan téma, hogy itt ugye a neveltetés is azért bejön a képbe szerintem. Az, hogy mondjuk az életünkben lévő nőket, azokat hogy kezeljük, tehát ez egy abszolút akár neveltetési, vagy ugye személyiségbeli dolog is lehet, de hogy alapvetően tényleg, ezt azért be kell látnunk, hogy tényleg van egy olyan elvárás, vagy egy olyan egy evidencia, hogy inkább a nők gondoskodjanak erről, úgyis ők lehetnek terhesek, és ez az ő problémájuk. Holott, és most ugrik a majom a vízbe, a férfiak minden egyes nap, pubertes koruktól egészen a halálukig képesek a megtermékenyítésre, míg a nők egy ciklusban körülbelül csak pár napot képesek erre, és egyébként pubertes kortól csak menopauzáig képesek erre. Úgyhogy igen.
Igen, tehát hogy akkor ha most van egy ilyen, hogy ki veszélyesebb az ágyban, akkor inkább a férfi, már ha az a célunk igen. természetesen, hogy fogamzásgátlás legyen.
Tehát egy férfi az tényleg minden egyes nap meg tud termékenyíteni,
akár
mennyi nőt.
Igen.
Tehát neki nincs olyan, hogy éppen abszolút terméketlen fázisa van a ciklusába, neki ilyen nincsen. Úgyhogy ezért is érdemes, tehát azt gondolom, és ezért is tartom nagyon jónak, és a visszajelzések alapján is a párkapcsolatokat is erősíti az, hogyha valaki a termékenységtudatot elvégzi, mert egy olyan belsőséges viszonyt rákényszerít, úgymond, a párra, hogy beszéljenek erről, hogy ha csak nagyon alapszinteken is, nem kell tényleg a férfinak a te ciklus naplódat vezetnie, de vannak egyébként ilyen férfiak is, és tényleg az már így annyira a pláne, de hogy rákényszeríti a párokat a kommunikációra, és azt gondolom, hogy hát a nevében is benne van egy pár, tehát hogy mindenképpen pár kapcsolat. Egyébként még ha alkalmi is, akkor is én azt gondolom, hogy valamilyen szinten érdemes azért erről beszélni, ha csak ugye a szexre korlátozódik a beszélgetés akkor is, de hogy rákényszeríti arra, hogy beszélgessenek erről, és azért, hogyha egy beszélgetés az folyik, akkor ott, hogyha mind a két fél részéről ott van a hajlandóság, akkor azért a megértés és az egyetértés az szerintem inkább fog teret nyerni, és ezáltal egyébként erősíthet is egy állandó hosszú párkapcsolatot.
Hát igen, meg itt igen, ez most az a hosszú párkapcsolatot említetted, de hogy nekem sokszor az volt a problémám a fogamzásgátló tablettával, hogy azért valljuk be, nem tudom, legtöbbünk azért nem szüzelment férjhez, és hogy alkalmi kapcsolatok az annál például a nemi úton terjedő betegségeket nem védi ki egy fogamzásgátló tabletta.
Abszolút, ott, tehát ha alkalmi kapcsolat van, én azt gondolom, hogy az a felelősség teljes viselkedés, hogyha ószer.
Igen,
tehát hogy jó, persze... biztos akkor a férfiak mondják, hogy nem kényelmes, nem jó, zavar, de ma annyiféle ószer van, tényleg, különböző méretű, színű, szagú, tényleg, akik mondjuk érzékenyek rá, azoknak már, tehát, hogy annyi alternatíva van, hogy azt gondolom, hogy 2020-ba nem találni egy olyan ószert, ami nekünk megfelel, az nem tudom, Az talán a mi hibánk is egy kicsit.
Igen, egyetértek, teljesen egyetértek ebben, úgyhogy igen, ebben megegyezhetünk. Beszéltél a női óvszerről, amit pesszáriumnak hívnak?
Nem, a női óvszer az más. A női óvszer az nem is igazán elterjedt így Magyarországon. Az egy ilyen, hát igazából olyasmi igazából, mint a férfi óvszer, ugyanolyan a formáját, egy ilyen cső alakú igazából, és akkor a hüvelybe kell behelyezni, és akkor hát ugye az együttlét az ugyanúgy történik, csak ugye nem a férfi nemi szervén van ugye maga az óvszer, hanem ugye a nő hüvelyébe, és akkor ugye egészen az föl elvezetődik, igen. És igazából ennek is mint minden, ugye most a barrier módszerekről beszélgetünk, ami azt jelenti, hogy tehát a barrier ugye az egy gát, az egy mit jelent barrier?
Igen, ez igen. Tehát, hogy van egy gát, tehát egy ilyen igen. Külső gátló tényező.
Egy gát, csak kerestem rá egy sokkal jobb szót, de mindegy, most akkor nem keresem.
Ilyen határvonal? Nem is tudom.
Igen. Nem tudom. Igazából mindegy. Jó. Tehát annyi a lényeg a barrier módszereknél, hogy ők teljesen ugye hormonoktól mentesek, és a spermium, illetve a női pette, tehát a két ivar sejtnek a találkozását akadályozzák meg. Ugye a férfi gumiovszer az úgy, hogy a férfi nemi szervre kerül, és ugye a spermium nem tud bejutni már igazából a hüvelybe se, nem tud a ményakba, a ményakon keresztül ugye feljutni a méhbe, majd ugye a petevezetőkbe. Így akadályozza meg ugye magát a találkozást, és a női gumiovszer pedig úgy, hogy szinte ugyanezzel a mechanizmussal, csak a hüvelybe helyezzük egy ilyen hosszú kis csőfélét, tehát, hogy ugyan olyasmi anyaga van, mint a férfinak, csak kicsit ilyen, talán ilyen zacskósabb, vagy nem tudom.
Érdekes, tehát én se láttam még őszintén, szóval nem is próbáltam, de igen, ezt is kérdezték többen. Illetve azt, hogy nekem egyik barátnőm, aki, aki brit, ő neki volt egy implantátum beültetve, és emlékszem, hogy nagyon sokat szenvedett vele, hogy itthon, mikor Magyarországra költözött, hogy itt valaki kivetek. Valakivel kivetesse. Igen.
Aha, igen. Ugye az folyamatosan adagolja a hormont.
Igen.
Ez érdekes, mert nekem is Svédországban volt olyan ismerősöm, akinek ilyenje volt. Tehát szerintem ez Magyarországon nem annyira elterjedt. Viszont külföldön sokkal elterjedtebb, és akár már ilyen 10-20 évvel ezelőtt is ez abszolút elterjedt volt. Ez ugyanúgy hormont adagol, tehát igazából nem kell minden nap bekapkodod egy. Tehát, hogy ezek, ha belegondolsz, mert mind a kényelemre mennek. Tehát,
igen,
hogy,
igen.
De olyan szinten, hogy ugye a hüvelygyűrű is, az implantátum is, akkor van egy olyan injekció is, ami ugye a hormont adnak be, és akkor hónapokig ugye nem kell semmit
igen,
sem csinálni.
Igen, erről is hallottam.
Igen, ugye, tehát, hogy... Igen, gondolom akkor ezzel nem nagyon foglalkoztak neki itthon, vagy volt, aki kiszedte neki?
Nem, visszament Londonba, és ott szedték ki neki. Úgyhogy ez egy ilyen óriási macera volt tulajdonképpen.
Igen, itthon ez nem igazán volt akkor. Nem tudom, hogy most, én ezt ilyen, hát egy ilyen 10 évvel ezelőtt tudom, hogy akkor még így nem annyira volt ez.
Biztos, vagy egyébként gondolom, hogy lehet magánúton. Én azt hallottam, nekem ismerősöm magánúton injekcióztatott magának.
Aha.
Tehát azt megcsinálták.
Szerintem az abszolút van itthon. Az abszolút van itthon. Hát ugye az egy nagyon nagy hormon löket, és ugye itt szintén a páciens és az orvos fogja azt eldönteni, hogy ez megfelelő-e éppen az adott nőnek.
Szerinted egyébként, ha többen tudnának, tehát hogy mi az, ami miatt ekkora, tehát hogy ennyire népszerűek még mindig a hormonalapú fogamzásgátlók, nem tudnak mondjuk eleget az emberek a hormonmentes fogamzásgátlásról, ez nem egy opció a fejekben, vagy ahogy te mondtad, félnek, hogy nehogy mégis becsúszton egy baba, egyébként fogamzásgátló tabletta mellett is rengeteg baba született már, ilyen antibiotikumos kombóval.
Így van, ugye társai. A felszívó, vagy akár ugye hasmenéses kombóval, amikor ugye a felszívó, hasmenés hányásos betegség mellett, tudom, igen, én is hallottam abszolút ezekről. Igen. Ez az egyik, hogy abszolút ismeretlen, és félnek tőle, és minden ismeretlentől egyébként is félünk, tehát ez
igen,
ilyen az emberi természet, de hogy emellett ugye még van egy ilyen elterjedt riogató szó is, ugye az a naptármódszer.
És
ugye hány olyan naptármódszeres baba született már, meg hány olyan üzenetet kapok én is, hogy azt mondja nekem az applikációm, hogy a menstruációm utolsó napjaiban nem lehetek terhes, így van-e? És erre én mindenkinek mindig visszaírok, mindig azt szoktam mondani, nem, ez nem igaz, terhes lehetsz. De egyébként itt az az igazság, hogy ez abszolút egyéni, a ciklustól függő, hogy ez most igaz-e rád vagy sem, de hogy alapvetően ez a nagy probléma, hogy a természetes módszereket egy ilyen misztikum övezi, és félünk tőlük, holott, amit én oktatok, a termékenység tudat, ugye a természetes családtervezés, ez 99,4%-os hatékonyságú módszer, tehát pontosan ugyanolyan hatékony, mint a hormonális fogamzásgátló tabletta. Csak hogy. És itt jön szerintem a másik oka, amilyen sokkal elterjedtebb. Ehhez nem kell, és igen, egyszer beszélgettem egy medikus ismerőssel, és ő mondta, hogy igazából, vagy azt hiszem egy nőgyógyászati endokrinológiai konferencián mondta egy nőgyógyász, lehet, hogy inkább az volt, mindegy, ő mondta, hogy ehhez, hogy a tablettát ugye bevegyék a nők, ezt igazából mindenki képes rá, úgymond. Tehát ez sokkal egyszerűbb, és sokkal úgymond be van biztosítva az, hogy tutira megtörténik az, aminek meg kell ahhoz, hogy ugye ne legyen fogantatás, míg ugye a hormonoktól mentes, ugye akár a ciklusfigyelés, termékenységtudata, a termékenységi jelenik figyelése, hát egy sokkal nagyobb macera, tehát azt azért valljuk be, és ugye ez is az egyik hátulütője és hátránya, többek között, amikor én ugye kutattam ezeket a módszereket, akkor nekem ez volt az, hogy úristen, most én itt egész nap hőmérőzni, meg nyákot figyelni fogok, és így mondtam, hogy hát nekem erre nincs időm. És valójában egyébként meg ugyanolyan, mint mondjuk, amikor reggel megmosod a fogad, meg este mondjuk, nem tudom, megiszol egy pohár vizet, tehát kb. Ennyi az egésznek a mennyi időt ez igazából... amennyi idő befektetést jelent, de persze az első hónapokban, tehát például az első 1-2-3 ciklusban abszolút ez úgymond tanulás is, és idő befektetés. És nem mellesleg, ami itt a csavar, az az, hogy míg a hormonális szereknél nem kell a partnerrel konszenzusra, egyességre jutni, hogy ő hogyan áll hozzá egy lehetséges terhességhez, hiszen ugye az egyik félnek le van korlátozva a termékenysége, tehát nem lesz belőle baba. Addig a természetes módszereknél abszolút meg kell abba egyezni, hogy hogyan állnak hozzá egy akár egy lehetséges terhességhez, hiszen ugye ott például a barrier módszerek, azok hát ilyen, van amelyik 80-90, de általában ilyen 80% fölöttiek, tehát azért elég jók, és hogyha kombináljuk őket, akkor amúgy még jobbak tudnak lenni, de hogy ott viszont azért jobban a másikkal is meg kell beszélnünk, hogy hogyan védekezünk, mi az, ami lehetséges, tehát hogy sokkal jobban, itt megint ugye a kommunikáció jön elő, tehát hogy sokkal több kommunikációt igényel. És ezért van egyébként egy olyan minden tanfolyamomat, azzal a kérdéssel kezdem, amitől szerintem mindenki megbánja, hogy befizetett, és azonnal abba akarná hagyni, és nem is elkezdeni. Így szól a kérdés, mit jelentene neked egy terhesség 1-től 10-es skálán? Az egyes az az, hogy kizárva, tízes az az pedig, hogy már még ma is ugye sokkal, tehát késő lenne, nagyon szeretne babát. Ez csupán azért kérdezem meg, mert ezt a párjukkal az embernek tisztázni kell, mielőtt egy hormonoktól mentes fogamzásgátlási módszert választanak, hiszen az adott percbe a szexuális viselkedés az attól fog függeni, hogy ők a tízes listán hol sorolták be magukat. Ha a férfi 6-ra sorolja be magát, a nő pedig az 1-esre, akkor ott azért vannak gondok, tehát, hogy ott ugye abszolút a szexuális viselkedés más lehet, ugye más a cél. Ha a nő mondjuk úgy van vele, hogy igazából most még nem akarok babát, de nem baj, ha becsúszik, a férfi meg el se tudná képzelni, akkor a nő, amikor mondjuk már megnyílik a termékenységi ablak, akkor még lehet, hogy úgy van, hát úgy még úgyse nagyon lehet. Tehát, hogy ezek a hátrányai abszolút, de ha valaki ugye rendesen használja, és odafigyel, és tényleg nem kell hozzá, nem tudom, hogy milyen jogosítvány, tehát bárki, azt szoktam mondani, bárki, aki írni és olvasni tud, az abszolút el tudja sajátítani és használni a módszert, akkor ugyanolyan biztonságos lehet egy hormonoktól mentes módszer, mint a hormonális.
Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, és belegondoltam én is. Nekem csak ilyen kis applikáció van, és ez nyilván nem ugyanaz, de a termékenységi ablak fogalmával tisztában vagyok, hogy az ember, amikor hormonmentes fogamzásgátlást használ, akkor tényleg ezeket át kell gondolnia, illetve a párjával is megbeszélnie, hogy mi történik akkor, ha ez és ez. És nekem van olyan ismerősöm, aki naptármódszer, ami nem módszer, nem fogamzásgátlási módszer, ezt már tudjuk, de naptármódszerrel mellett lett 6 gyermekes.
Abszolút.
Édesapa, tehát hogy azért ezeket igen, nem árt tisztázni, és például az én tínédzser koromat, fiatal felnőtt koromat azért végig kísérték ilyen szavak, hogy naptármódszer, kihúzós persze módszer, és ezek igen nem módszer.
Igen.
Tehát,
ugye,
hogy ezt ne keverjük össze ezzel, amit te most ismertettél.
Igen, tehát ugye a megszakításos védekezés, ez is minden egyes tanfolyamon téma, nem ajánlom egyáltalán, hogyha valaki mondjuk 1-es, vagy 2-es, vagy 3-as a skálán, amit ugye elmondtam, De hogy visszatérve a naptármódszerre, ugye ez az 1930-as években japán nőgyógyász, ugye hát ki kísérletezte, vagy feltaláltattok, mindegy, de hogy akkor ennek nagyon örültek azért a nők. Tehát, hogy akkor ez nagyon nagy újdonságnak számított, aztán persze rájöttek, hogy ez, ugye ez rendszeres ciklusnál tud működni, de sose felejtsük el, hogy a rendszeres ciklusból nem tudunk kiindulni. Tehát a rendszeres is csak egy olyan hónap kell, amikor később ovulál az ember, vagy előbb ovulál az ember, és már is borul az egész, és azt ugye, ha nem figyeled a termékenységi jeleidet mindig az adott nap, akkor azt ugye sajnos nem tudod meghatározni. Tehát ugye ezért bizonytalan ez a módszer.
Igen, igen. És hát igen, emellett jöhetnek aztán a babák. És akkor ez most, ez a hormonmentes termékenység tudat, hormonmentes fogamzásgátlás, amit te oktatsz, ez egy viszonylag új dolog, innovatív dolog?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mert hogy ez igazából a 70-es évektől már igazából módszer volt, sőt, ennek a, ugye én a szimptotermális módszert oktatom, ami azt jelenti, hogy ugye megfigyeljük a három termékenységi jelünket, kettő van, ami megfigyelendő, és egy választott, ez az egyik az alaptestőmérsékletünk, a másik a ményaknyákunk, és a harmadik az pedig a mészájnak az állása, az a választható, és maga a ményaknyák figyelés, az már az 1950-es években elterjedt, egy ausztrál házaspár, a Billings házaspár terjesztett el, és tök érdekes, mert például ausztrál őslakosokat tanítottak meg, és ők ezt a módszert használják, ugye nem kell, ugye ott önmegtartóztatás van olyankor, amikor ugye a termékeny ablakukba belépnek a nők, és nem kell hozzá gumiószer, tehát igazából semmire nincs szükség, csak a saját kezedre, meg a saját testedre, tehát a saját tested úgymond a fogamzásgátló eszközöd. És hogy ez a módszer, ez onnantól jön, csak ugye, amíg ez ugye bekúszott Európába, akkor itt volt egy nagyon híres svéd orvos, Erik Odeblad, ő találta, tehát ő a többféle ményaknyákokat ő figyelte meg mikroszkóp alatt, tehát hogy rengeteget kísérletezett és figyelte meg, és ő is ezzel a házaspárral együtt dolgozott. És azért ő is azért a 70-es évekbe tevékenykedett, úgyhogy abszolút ez a módszer nem új, de hogy ugye egyáltalán nem ismert.
És kicsit olyan nekem ez az egész, bocsánat, mint ezek a, nem is tudom, bioolajjal, meg vízzel, meg stb. Működő, meg elektromos kocsik, hogy úgy már mióta tudjuk, és a tervrajzok a fiókban hevernek, de hát ez a benzingyártó és olajtársaságoknak, hát ez nagyon nem jön jól, úgyhogy kicsit csöndbe kell maradni. Nem tudom, hogy itt lehet-e ilyesmit sejtetni, hogy a gyógyszerlobbi az kicsit kiszorította az ilyen természetes fogamzásgátló módszereket, de minden esetre érdekes, hogy 28 éves fejjel most hallok erről először magyar nyelven, és hogy ez nekem egy ilyen nagy nem is tudom, szemfelnyitó dolog, meg hát van ebben egy ilyen forradalom is szerintem.
Abszolút.
Hogy a tested fölötti önrendelkezést egy kicsit úgy visszanyered jobban, mintha...
Abszolút, és ugye ez is, tehát, hogy azért én elég sok a témába is, a szakmai dolgokat is hallgatok, de azért hallgatok olyan, ugye ezek mind külföldi, tehát egy itthon nem igazán van. Leginkább egyébként amerikaiak, vannak különböző hölgyek, akik ezzel így foglalkoznak, és ugye nagyon, tehát tényleg nagyon oda teszik magukat, és akkor ez igazából egy nem csak egészségügyi, meg nem csak ugye fogamzásgátlási téma, vagy nőgyógyászati, hanem ez egy abszolút politikai, ha úgy vesszük, mert hogy itt arról van szó, hogy a nőknek egy kicsit több szabadság jut, és akkor ugye témánál vagyunk megint.
Igen.
Úgyhogy hát ha így vesszük, akkor ez abszolút azt jelenti, maga az a módszer például, amit én oktatok, hogy teljesen megismerheted a tested, és ezáltal te tudod megválasztani azt, hogy akár egyik hónapban ezt használhatod fogamzásgátlásra, és ugyanolyan jól fogod tudni fogamzásgátlásra használni, míg a következő hónapban gondolsz egyet, és azt mondod, hogy jó, akkor a termékenységi ablakomat most babatervezésre használom, és egyébként arra pedig ötszörös esélye van annak, aki ugye ismeri a ciklusát rendesen, és nyomon követi. Úgyhogy ezáltal egy sokkal, tehát egy visszakapjuk a hatalmat arra, hogy ugye a termékenységünk fölött döntsünk. Tehát, hogy nem kiiktatjuk azt, olyan, mintha ott se lenne, aztán, ha majd egyszer kell, akkor így kiássuk a homokból, de hogy ott van, és igazából ugye azt meg kell azért jegyezni, hogyha egy nőnek jól működik a termékenysége, természetesen ciklizál, akkor ott azért az sokkal többet jelent, mint babatervezés vagy fogamzásgátlás, hiszen ott az egészségünkről is szó van. Ugye a ciklus, a menstruációs ciklus a nők ötödik, termékeny nők ötödik életjele is, és ezen kívül ugye a petefészek hormonok, rengeteg hatás, rengeteg minden a testben lévő dolgokra vannak hatással, csontépítés, izomépítés, hajbőrköröm, az agyunkra is, ugye neurokémiai hatásai, tehát rengeteg minden hatással van a petefészek ismétlődő hormonjai, abszolút. Úgyhogy ezt sem szabad elfelejteni, hogyha például ugye meghagyjuk ezt a természetességet, akkor azért hozzájárulunk mondjuk az öreg éveinknél például a csontritkulás megelőzése, szívéséjrendszeri, tehát ezek az ösztrogén, ugye a petefészek által termelt ösztradiol hormon, az egyik legerősebb, vagyis a legerősebb ösztrogén hormon, amit egy nő egész élete során kaphat, és ebből például az agyunk nagyon-nagyon jól jön ki, tehát hogy ez védi konkrétan az agyunkat, például az Alzheimer-kortól, demenciától.
Uh-huh. És mi a helyzet, mert említetted az idősebb éveket, mi a helyzet a menopauzával? Tehát arra is sok orvos, hormonális alapú, akár fogamzásgátló tablettát javasol, és hogy mi történik mondjuk egy hormonmentes élet, termékeny évek után.
Aha. Hát igazából ugye maga a tranzit, az a perimenopauza, ez így a menopauza, tehát a menopauzáról akkor beszélünk, hogyha 50 éves kor alatt 12 hónapig nincsen vérzés, és 50 éves kor fölött pedig 24, azaz 2 évig. Uh-huh. Tehát ekkor, bocsánat, pont fordítva, 50 éves kor alatt 2 évig nincs vérzés, 50 éves kor fölött 1 évig nincs vérzés. Ekkor beszélünk menopauzáról. Jó, úgyhogy vannak olyan esetek, amikor úgy kimaradoznak a ciklusok, és akkor ugye már azt hiszük, hogy átmentünk a menopauzán, na és akkor becsúszik a baba. Például én a tanfolyamon oktatom azt is, hogy a tranzit években ott hogyan, kicsit ott más a ciklusfigyelés, de abszolút ezt is nyomon lehet követni. És hát figyelj, hogyha valaki, ez abszolút, tehát ezek a hőhullám, meg ilyenekre gondolsz, uh-huh. ugye, amikor a hormonterápiáról beszélünk, ugye a menopauzásoknak szoktak adni plusz ösztrogént, ugye, amikor már nem termel a szervezet, viszont ugye, tehát ösztrogénből mindig lesz egy női szervezetnek, a női szervezet háromfajta ösztrogént termel egész, vagyis hát a termékeny évei alatt, vagy menopauza után is lesz ösztrogénünk, nem a petefészek fogja termelni, de lesz, és ezért nem is azt kéne pótolni, hanem például esetleg természetes progeszteron krémet akár használni ciklikusan. Na de, ezek ugye mind azért, hogyha valaki, ugye vannak genetikai befolyásoló tényezők is, de hogyha valaki egy adott életmódot folytat, akkor nem biztos, hogy annyira nagyon erősen meg fognak jelenni azok a menopauzás hőhullám, uh-huh. Mit tudom én, hízás, akkor ez az állandó ugye fáradtság, meg ez az agyikő, tehát ezek a, ugye a szép jellemzők. Itt érdemes az életmódra nagyon odafigyelni, és emellett pedig szintén akkor itt bejön a ciklus tudatosság. Mert hogyha tudom azt, például én úgy vagyok vele, hogy az ilyen 35-40 körül, azért ott ugye a hők azért azok már mutatják, hogy a progeszteron szintünk az milyen, esetleg meg is nézhetjük, és akkor arra azért szépen rásegíthetünk, és akkor ezt a hormon egyensúlyt szépen kitolhatjuk, és nem biztos, hogy egy olyan brutális villámcsapásként fog érni, hogy most akkor mi szenvedünk ezektől a rossz menopauzás dolgoktól. Ugye ez is mi, és ezt az elején kellett volna egyébként mondanunk, vagyis nekem mondanom, de hogy ez is az, hogy egy ilyen a női létre egy ilyen szükséges, rossz, egy ilyen stigmatizálás van rajta. Tehát ez a megjött a havi bajod, ugye hát vérzel, akkor ugye terhes lehetsz bármikor, amit csak menstruálsz, és akkor menopauza, na hát az a soha nem jön el, mert akkor vége mindennek. Tehát, hogy ez ennek egy kicsikét jó lenne véget vetni, és amúgy én ezen is vagyok, mert azt gondolom, hogyha minél ciklus tudatosabbak vagyunk, tehát, hogy tényleg látjuk azt, hogy a testünk, és tök szépen üzen, tehát olyan, mint egy kotta, amit tudunk olvasni a ciklusnapló, tök szépen üzen, és hogyha ezeket látjuk, akkor azt a dallamot tudjuk játszani, amit ő diktál. Tehát, hogy, és akkor meg a menopauza is egy olyan pontosan olyan átmeneti időszak tud lenni, mint mondjuk a pubertáskor. Tehát hívják egyébként második pubertáskornak is, ugye miatt az első változás, aztán a második. De hogy ezek mind állomások, és ezt be kell látni, hogy ezeknek van oka, és szerintem, ha valaki figyeli önmagát, egészségtudatos, ciklustudatos, akkor ebből tényleg a legjobbat lehet kihozni. Úgyhogy...
Hát, így legyen. Igen. Én nagyon, nagyon élveztem ezt a beszélgetést azért is, mert tényleg egy ilyen spektrumában látatta ezt az egész fogamzásgátlás kérdést. Egy az, hogy vannak opcióink, mik az opcióink, erről edukáljuk magunkat, beszéljünk a párunkkal róla, másfelől meg azt is, hogy másként felfogni ezeket az állomásokat, ahogy te is mondtad, hogy nem ebben az ilyen szorongó, stigmatizált létben, hogy jaj, ez történik velem, jaj, az, és ki vagyok itt szolgáltatva a természet kényének, kedvének, hanem hogy igenis tudok szinkronban működni vele.
Igen, és ezért is például van egy könyv, amit nagyon ajánlok a hallgatóknak, hogyha lehet ilyet.
Persze,
mert azt gondolom, hogy ez egy jó kis csatorna ahhoz, hogy tényleg minél több nőhöz jusson el, az is, amiről most beszéltünk, valamint az is, hogyha bárki is bármilyet szeretne erről olvasni, vagy tényleg egy picit tájékozódni, az én kezembe is ez került először. Ez angolul van meg, ez Toni Weschlernek a könyve, és az a címe, hogy Taking Charge of Your Fertility. És ez így a termékenység tudat bibliája, és ebben nagyon-nagyon, ez egy ilyen 5-600 oldalas könyv, nagyon sok minden benne van, érdemes ezt olvasgatni és nézegetni, és magyarul ugye ilyen még nem jelent meg, viszont most fog majd megjelenni, de magyarul van még egy olyan könyv, amit érdemes ebbe a témába elolvasni, és szintén az elsők között szerepelt nálam annó évekkel ezelőtt, ez pedig a Női Igazságok című könyv. Úgyhogy én ezt a könyvet tényleg nagyon sok szeretettel ajánlom minden nőnek, aki egy picit is szeretne így a témában kapargatni a felszínt, és akkor picit a mélyére ásni, mert hát rengeteg információ van benne.
Hát ezt nagyon, nagyon köszönjük, és mindenféleképpen el fogom olvasni ezt a könyvet, mert én is azáltal, amiket kérdeztetek, így folyamatosan tanulok, hogy milyen lehetőségek vannak, és például ez egy nagy újdonság számomra. És téged hol találhatnak meg a kedves hallgatók, hogyha szeretnének üzenni, tanulni, bárhogy informálódni?
Igen, ugye engem több csatornán is megtalálhatnak, ugye a legfőbb csatornám az ugye az Instagram, ott Health Vatász Gina néven vagyok fent, Akkor ugye itt rengeteg posztot készítek egyébként arról, hogy ha bárki is, nem, sokan szokták kérni, hogy már annyit tanultam a posztokkal is, hogy azért majd megyek a tanfolyamra, de már így is nagyon sokat tanultam. Tehát ez a célom, hogy azért segítsek így egy ilyen csatornán keresztül is, még ha valaki ugye nem jön tanfolyamra is. A másik csatornám az a weboldalam, ez a healthhotels.hu. Weboldal, itt tudják egyébként megnézni, hogy mivel foglalkozom, milyen tanfolyamok, programok vannak, van például fogamzásgátló leszoktató program is, tehát hogy igen, minden ilyesmi, és fel vagyok Facebookon is, ott pedig Healthhotels, és YouTube-on is, ott is Healthhotels, úgyhogy...
Igen, azokat láttam a ciklus, különböző ciklusoknak, vagy a ciklus fázisainak a szellemzését, ez nagyon
Igen. Hát ott ez ugye inkább egy ilyen leülősebb, tudományosabb elbeszélés, az a stílus, amit én képviselek. Így a továbbiakban azért szeretnék mondjuk akár egy ilyen mit eszek egy nap ciklus szinkronban vlogokat készíteni, most ez van így a tervbe, de inkább ezeket az ilyen leülős beszélgetős témákat, átbeszélős dolgokat találhatják meg, de azt gondolom, hogy elég sok olyan információ van ott is, amiből sokat lehet tanulni.
Fú, hát rengeteg, és már nekem ez az egész egy óra is egy ilyen agyturbó volt, egy ilyen teljes tanulási folyamat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm, Lucia, hogy meghívtatok.
Nagyon szívesen, és akkor folytatjuk tovább a ti kérdéseitekkel, mi pedig a kukac mi a fennben vagyunk megtalálhatóak, úgyhogy see you soon! Sziasztok!